Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amit Anyaszentegyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk János evangéliumának 6. fejezetében, a 60. verstől a következőképpen. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, kihallgatja őt. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondom nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Kedves testvéreim, mindannyiunk életében vannak olyan napok és olyan percek, vagy talán olyan hetek, amire úgy gondolunk vissza, hogy ezek sorsfordítóak voltak az életünkbe. Eszembe jut a tegnapi esküvő, amikor itt állt egy fiatal pár, és arról beszéltem nekik, hogy mennyire sorsfordító volt Jákob életébe a tusakodása, és mennyire sorsfordító volt, amikor azt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Ugyanilyen sorsfordító az életünkben egy házasságkötés, vagy bármilyen más alkalom. Utólag visszagondolva érezzük, hogy ott volt egy olyan elágazás, ott át lett állítva egy váltó, ami után egészen másképpen haladt a mi életünk. És vannak olyan változások az életünkben, amik teljesen természetesen eljönnek, ilyen a pályaválasztás, a párválasztás, a munkahelyválasztás, előbb-utóbb az embernek itt új vágányra kerül az élete. És vannak olyan változások az életünkben, amelyikre nem számítunk, ami hirtelen jön, és gyökerestül fordítja ki a mi életünket. Váratlan fordulópont, akár jó, akár rossz értelemben. Alapigényben is egy ilyen döntő fordulatról van szó, amelyik meghatározta Jézusnak és sok-sok tanítványának az életét. Képzeljük el a szituációt: Jézus elmegy Galileába, ott prédikál, és meglátogatja kedves városát, Kapernaumot. Itt jól ismerik őt, sokféle csodát tett közöttük, sokan lelkesednek érte, és sokan követik őt. Az emberek Galileában Jézus követőinek tartották magukat, úgy gondolták, hogy ők készen állnak kiállni uruk mellett. És alapigénk eseményei előtt Jézus prédikál az embereknek, és ezzel eljön egy döntő fordulat az életükbe. Jézus minden eddiginél őszintébben beszél saját magáról és a céljáról. Ilyen mondatok hangoznak el: én vagyok a kenyér, amely a mennyből szállt le. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké fog élni. Engem az Atya küldött. Talán nekünk, akik most itt 2000 évvel később teljesen más kultúrába, teljesen más világba itt ülünk, nem csengenek annyira különösen ezek a szavak. De azok az emberek, akik ott Palesztinában, és azon belül Galileában hallották, ott Kapernaumban, azt mondták: ez valami egészen új, ez valami nagyon kemény, ilyet még soha nem hallott az ember, mert sok mindenről beszéltek a proféták, de olyan nem volt, hogy valaki kijelentette volna, hogy ő egy az Atyával. És gondolkozzunk csak el, mi lesz, ha én ezt elhiszem? Kereszthalál. Ezért a bűnért, ha valaki ezt elhiszi és ezt vallja, azért megkövezés vagy kereszthalál jár. Így is szeretem Jézust. Így is fontos nekem. És az emberekben ez a gondolat fogalmazódott meg egyre erősebben, életben veszélybe fog forogni az életem, és az emberekben ez a jövőkép ijegységet szült. Valóban Jézus egy a mindenható Istennel, ahogy ezt kijelentette. És eljött a döntő fordulat több száz embernek az életébe. És Jézus megkérdezte tőlük, így is követni akartok? Így is hirdetni fogjátok az én igémet? A döntő óra elérkezett az életükbe, Jézus mondani valója tetszett nekik, lelkesedtek érte, hiszen olyan szép dolgokról beszélt. De követni őt ilyen veszélyek közepette, otthagyni mindent egy ilyen rázós ügy miatt. Valaki egyszer ezt mondta, szeretem Jézust, egész lényével vonz, de félek a követelésétől, mert sarkaiból mozdítaná ki eddig megszokott életemet. Kedves testvéreim, ezek a gondolatok lehettek a Jézus előtt álló több száz ember fejében is. Több tanítvány, amikor ezt végig gondolta, azt mondta, hú, ez nagyon kemény beszéd, ezt én nem tudom vállalni. És a többieket is picit talán lázították, kihallgatja őt, emberek, gondolkozzatok, ezt akarjátok, ilyen utat, ilyen követést, ilyen mestert. És ezeknek a szavaknak meglett a hatása. A csillogó szemekben kialudt a fény, a vidám arcokról lehervadt a mosoly, és az emberek mérgesen magyarázva, a csendesen lehajtott fejjel szégyenkezve elindultak haza. És hányszor fordult mindez elő még az egyház történetben. Amikor emberek megálltak a templom ajtóba, és azt mondták, biztos, hogy erre van szükséged? Biztos ezt akarod? Gondold el, mi lesz a következménye. És milyen sokan, talán csendesen lehajtott fejjel, szégyenkezve elindultak haza. Jézust hallgatni, elméletileg elfogadni őt, amíg ez kényelmes, amíg nem zavarja az életemet, addig igen, de mindezért feladni mindent, azt már nem. Ezt az Isten sem kérheti. Jézus szeretni követni addig, amíg könnyen megy minden, amíg kedves emberek vesznek körül, akár egy gyülekezetben is, addig igen. De a nehézségek, emberi gonoszságok közepette, azt már nem, azt már az Isten sem kérheti. Menj csak amerre akarsz, Názáret, ide az én kicsiny életembe te, ne szólj bele. A döntő óra elérkezett, és emberek hozták meg életük nagy lépését, és talán soha nem értették meg, hogy mit tettek, vagy kit utasítottak el. És ekkor jön Jézusnak egy mondata, ami így szól, vajon ti is el akartok menni? Megkérdezi azoktól az emberektől, akik talán mást vártak, és megkérdezi most tőlünk is egy adott élethelyzetbe, te is el akarsz menni, akkor, amikor talán anyagi gondok sújtanak, és azt mondod, talán nem segít az Isten. El akarsz menni akkor, amikor gyász van a szívedben, mert nem segített az Isten, úgy érzed? Vagy el akarsz menni akkor, amikor úgy érzed, hogy agyonnyom már az a rengeteg feladat, küzdelem, ami körülötted van? Vajon ti is el akartok menni? Jézusnak ebben a kérdésében nagyon nagy fájdalom van. Benne van az elmentek miatt érzett keserűség, benne van az, hogy még a barátai hűségében és hitében sem bízhat, és benne van ez a fájdalom most 2000 évvel később az én szavamban is. Mert eltelt 2000 esztendő Jézus halála és feltámadása óta, és hány Istennek oly drága ember eltűnt, hány csillogó szempárból kialudt a fény, a vidám arcról lehervadt a mosoly, és milyen sok ember indult el az Istentől mérgesen magyarázva, vagy csendesen lehajtott fejjel szégyenkezve. Milyen kevesen maradtak igazán Jézus mellett. És ez nem csak az Istennek fájdalmas és szomorú, hanem nekünk is. Ó Jézus, amikor sokan nem járnak többé te veled, adj erőt, hogy keresztedet felvegyük hittel boldogan, énekeltük. Igen, milyen sokan nem járnak már Jézussal. Gyökösi Endrénél olvastam egy különös mondatot, így szól, ma nagyon sok a küszöbb keresztény, a küszöbön veszteglő ember. Még nem bent, de már nem is kint állnak. Ők azok, akik találkoztak Jézussal, de félnek rábízni teljesen az életüket. Ők azok, akik elfogadták az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét, de olyan nehezen mozdulnak akkor, az Istennek valami kérése van feléjük. Kedves testvéreim, talán már használtam ezt a képet, hogy egy küszöbön el lehet tölteni néhány órát, de egy egész életet nem lehet leélni. Vagy a küszöb helyett, talán az egyik harangszó újságban használtam a buszmegállónak a képét, hogy jó a buszra várni, de azért nem jó egy buszmegállóba letölteni egy életet. Egyszer megjön a busz, egyszer kinyílik az ajtó, és dönteni kell, hogy belépünk, vagy ott maradunk. És mennyire tragikus, hogy egy meleg és barátságos turista háznak a küszöbén is meg lehet fagyni, ha az ember nem kopog be és nem lép be. Szép teljesítmény eljutni az ajtóig, mondhatnám úgy, szép teljesítmény eljutni a templomig, de ez még nem minden. Itt a templomban csak egy buszmegállóban vagyunk, ez még nem üdvözít, ez még nem melegít. Itt megjön Jézus, és megkérdezi, te mit szeretnél? Velem jönni, vagy elhagyni engem? És nézzük meg, mennyire fantasztikus az Istennek a türelme és a szeretete. Amikor ezt látjuk mi, vagy láttuk volna mi, hogy emberek egyre inkább mennek el, akkor talán felkiáltottunk, vagy talán merem ezt a szót is mondani, felordítottunk volna, Jézus, tegyél valamit, hozd vissza őket, ne engedd, hogy a vesztükbe rohanjanak. De Jézus ezt nem teszi. Ott áll, és engedi, hogy elmenjenek az emberek. Nem erőszakos a tanítványaival, nem fenyegeti őket, hanem engedi, hogy elmenjenek. Jézus egész életében azt hirdette, hogy megóvja a hozzásietőket, de nem megköti. Befogadja magához, de nem bezárja. Minden nap, ma is százak és ezrek mennek oda hozzá, és bízzák rá az életüket, és minden nap százak és ezrek hagyják el őt, mert a sátán rettenetes kísértéseivel, csábításaival elszakítja azt a kötelet, ami összeköti őket az élő Istennel. Naponként indulunk el talán mi is, tékozló fiúként, vélt szabadságunk felé, és az út végén nincs más, legfőjebb csak a vájú, és naponként futunk vissza a ránk váró atya karjaiba, és naponként el kell döntenünk, hogy elhagyjuk az Istent, vagy nála maradunk. És ebben a szituációban van egy mondat, egy csodálatos, sokat idézett mondat Péter szájából, Uram, kihez mehetnénk? Valaki talán azt mondja, hogy ez egy felületes, felszínes, elkeseredett mondat. El tudjuk képzelni Pétert így is, hogy szétteszi a kezét, és azt mondja, Uram, most már kihez mehetnénk? Hová mennénk, elvesztettünk mindent, elvesztettük a pénzünk, a vállalkozásunk, a családunk is otthagytuk. Hová mennénk, mikor hónapok óta nem láttuk a szüleink, feleségünk, gyermekeink? Hová mennénk, mihez kezdenénk ezek után? Halászhálóink elrongyolódtak, csónakjaink elkorhattak. Hová mehetnénk? Vannak emberek, akik talán így látják ezt a mondatot, és ezt mondják, hogy Uram, hová mehetnék máshová? Péter szavában én mégis valami egészen mást érzek, egy nagyon határozott bizonyságtételt, és nem kétségbeesett gyáva kérdést. Azt mondja Péter, Uram, én tudom, miért vagyok itt. Tudom, mit kaptam tőled. Látom a többi ember életét, és látom, hogy mindaz semmit sem ér. Hová menjek? Kérdezi Péter az írástudókhoz és a farizeusokhoz, akik elől a betű eltakarja az Istent. Hová menjek az írástudókhoz és a farizeusokhoz, akik saját cselekedeteikkel akarnak elérni téged? Vagy menjek a zelótákhoz, akik gyilkolással akarják elhozni a te országodat? Vagy menjek egészen más tanítókhoz? És lehetne folytatni ma a sort, hová menjek, Uram? A pénzvilághoz, a bankokhoz, a médiához. Hová? Én nem megyek sehová, mert nálad valamit megtapasztaltam, tőled valamit kaptam, nekem rád van szükségem. A többiektől talán kaphatok gőgöt, nagyképűséget, rossz lelkiismeretet vagy erkölcstelen életet, de nekem más kell, Uram. Más kell, ó Jézus, oly sötét az éj, mint halálig hűségesen, nem lankadva egy percre sem, őrt állni kérünk, te segélj. Nem mondja Jézus, hogy könnyű lesz vele az út. Ez az ének is azt mondja, hogy bizony sötét az éj, de ott lesz velünk és segít. Mert Péter szavaiban nem egy nihilista lemondást látunk, hanem egy csodálatos bizonságtételt. Péter szavában nem kételkedés és a jövőtől való félelem bujkál, hanem meggyőződés, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát, az Isten fia. Tudja, hogy van nála egy olyan kincs, ami az övé is lehet, és ezt nevezi az örök élet beszédének. Egy olyan végtelen nagy kincsnek tartja, amiért érdemes lemondani mindenről, érdemes vállalni a veszélyt. És ne pusztán csak szavak hangoznanak el, teológiai gondolatok, hagyj mondjak el két történetet is, amit nagyon-nagyon szeretek, valaki már hallotta, attól elnézést kérek, sokak számára bizonyára nem ismerős. Két emberről lesz szó, akik megtapasztalták azt, hogy sötétében, nehézségben hová lehet menni egyedül. Most kezdjük majd, hogy már elkezdtük a 11-esekkel az egyház történetet. Az egyház történetnek van egy fantasztikus alakja, Polikárposznak hívják, ő a 3. században élt, és egy Szmirna nevű városnak volt a püspöke. És ez a Polikárposz, ez 86 éves volt, amikor egy nagyon komoly keresztény üldözés indult el Szmirna városában, és az akkori császár parancsot adott, hogy elsősorban a gyülekezetek vezetőit fogják el és végezzék ki. Elértek a római katonák Szmirnába is, ahol ott volt ez a 86 éves aggasztján, ez a tekintélyes idős püspök, és mondták neki, hogy van egy lehetősége, itt egy oltár, jöjjön áldozzon, kap egy mellevelet és élhet boldogan. Polikárposz erre nem volt hajlandó, ezért föltették egy rabszállító szekérre, és nagyon komoly katonai őrséggel kísérték őt a kivégzés helyére. És följegyzik a régi egyháztörténészek, hogy ahogy úton voltak, egyszer egy nagyon-nagyon művelt, nagyon-nagyon gazdag fiatal emberrel találkoztak az úton, aki elkezdett beszélgetni a katonákkal, és megkérdezte, hogy mi a bűne ennek az embernek. Elmondták neki, hogy keresztény püspök, és ez a felvilágosult fiatalember azt mondta, hogy katonák, engedjétek meg, hogy fölüljek mellé a szekérre, én nekem fantasztikus logikám van, meggyőzöm én az öreget, hogy butaság, amibe hisz. Fölült az öreg mellé, és próbálta győzködni a legmodernebb filozófiákkal, legmodernebb gondolatokkal, próbálta rá bizonyítani, hogy butaság az egész, hosszú-hosszú ideig, de az idős nagyon szerényen válaszolt neki, és a végén egy mondatot mondott neki, 86 éves koromig szolgáltam őt. Ő szeretett, és soha nem csalódtam benne. Hát most tagadjam meg őt. Megölhettek, de én akkor is hozzámegyek. És mit csinált ez a fiatal, amikor érezte, hogy nem sikerült, amit eltervezett? Szó szerint páros lábbal kirúgta az öreget a szekérről. Mind a két lába eltört. De ugyanúgy, mosolyogva, ment a kivégző helyre. Mert Polikárposz az Istenhez ment, kihez máshoz mehetett volna. Hogy van egy másik kedves történetem, ez egy idős bácsiról szól, aki kórházban fekszik. És vasárnap délelőtt oda megy a doktorhoz, és ezt mondja neki, engedjen ki engem egy kis időre a kórházból. Az orvos rákacsint, és azt mondja a bácsinak, hogy bácsika, egy kis randevú. Mert azt mondja a bácsi, hogy igen, doktor úr, találkozni szeretnék Jézussal az Isten tiszteletem. És az orvos egy pillanatra megáll, és azt mondja, imádkozzon, értem is. Kórházból, műtét és fájdalmak után kihez máshoz mehetett volna ez a bácsi. Kedves testvéreim, sorsfordító döntésekről beszéltem a prédikáció elején, és most hadd javítsam ki magamat, az életünkben egyetlen egy sorsfordító kérdés van, és ez az Isten kérdés. Az összes többit e szerint fogjuk jól vagy rosszul végezni. Mert párválasztásunk, pályaválasztásunk egészen más lesz, ha az Isten igéjén keresztül és az Isten akaratán keresztül vizsgáljuk, és egészen más, hogyha a saját fejünk, vagy a világ által ránk erőltetett hatások alapján döntünk. Kedves testvérem, itt van ez a kérdés, vajon ti is el akartok menni? És adhatunk rá ilyen választ, Uram, kihez mehetnék, örök élet beszéde van nálad. És higgyük el, hogy ez nem játék, hanem nagyon-nagyon komoly kérdés. És erre a kérdésre mindenki válaszol az életével, mindenki tisztázza a helyzetét, és az Isten, még ha nagyon fáj is neki, de elfogadja a döntésünket. Én nagyon szeretném, ha életünk sorsfordító kérdésére adott válaszunk, az mosolyt csalna az Isten arcára, mert nem elszaladni szeretnénk tőle, hanem éppen ellenkezőleg, kisebb bukások és nehézségek árán is felé futnánk, hozzá menekülnénk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan szomorúság töltött el minket, amikor arról énekeltünk, hogy sokan nem járnak te veled. Szeretettel és aggódással gondolunk ezekre az emberekre, de engedd, hogy ma a figyelmünk önmagunk felé is forduljon. Vajon mi tényleg veled járunk? Vajon mi tényleg a te tanítványaid vagyunk? Urunk Istenünk, kérünk, erősíts meg minket ezekben a percekben a te igéd és szent lelked által, hogy ki tudjuk mondani, egyedül hozzád tartozunk, egyedül te vagy számunkra fontos. Urunk Istenünk, így kísérjen el minket áldásod, és add, hogy amit most elhatározunk és imádságban eléd viszünk, azt a hétköznapokban meg is tudjuk élni. Amen.